Kit szerettek legjobban itt a Földön, gyerekek?
Isten.
Igen, a világ mindenségben Isten.
Család.
A Földön a családunkat, a szüleinket, az édesanyánkat, édesapánkat. És mivel tudjuk legjobban kifejezni azt, hogy szeretjük őket?
Öleléssel.
És
puszival.
Igen. És cselekvéssel mivel?
Engedelmes.
Pontosan, igen. Engedelmességgel tudjuk legjobban.
A fel is úgy.
De szavakkal mondhatjuk, hogy szeretjük. Meg ajándékot is adhatunk, de az engedelmesség azért az nem könnyű feladat. De ha szeretjük a szüleinket, akkor nem nehéz engedelmeskedni. De mindenki ismeri a szüleit, hogy a szülők jót akarnak. Ezért mindig ezt tartsátok észben, hogy a szülők, ha jót akarnak, akkor nekik kell engedelmeskedni. És ha megtanulunk a mi szüleinknek engedelmeskedni, akkor a Jóistennek is fogunk engedelmeskedni, mert ő, amit teremtünk, a megváltónk, az üdvözítőnk, és ő azt mondta, hogy ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartsátok. Nem csak gyerekeknek, hanem felnőttektől is elvárja Isten az engedelmességet. És ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy mindennél fontosabb az, hogy Istennek engedelmeskedjünk. Nagyon sok példa van a Bibliában erre. A három héber ifjú története jutott eszembe, akiket elvittek a babiloni fogságba, Sidrák, Misák és Abednégót, ugye Dánielt is voltak még több fiatal is, akit elvittek, de most Sidrák, Misák és Abednégóról szeretnék pár szót mesélni, hogy a király látott egy álmot, ugye az arany nagy állóképet, szobrot állítatott, és megparancsolta, hogy mindenki, mikor meghallják a hangszerek meghangzását, akkor trombitát, meg különböző hangszereket, akkor mindenki boruljon le, térdeljen le, és imádja ezt a nagy szobrot. És mit gondoltok, ez a három héber ifjú, mit tett? Ők nem térdeltek le, ugye? Mindenki a nagy sokaság egy nagy téren, ugye, letérdelt, és imádta ezt a szobrot, de ők megfogadták, hogy ők hűségesek maradnak a Jóistenhez, és csak őt imádják. Ugye a tíz parancsolatban benne van, hogy ne imádjunk, ne tiszteljünk más senkit, csak egyedül a Jóisten. És ezeket a héber ifjakat Isten megőrizte az ő hűségüket, hogy még az életük kockáztatása árán is vállalták azt, hogy a tüzes kemencébe kerülnek, hogyha nem imádják az aranyálloszobrot, de ők azt mondták, hogy a mi Istenünk nem tud szabadítani a kezedből király, meg a tüzes kemencéből is, de ha nem tenné, mi akkor sem imádjuk, hanem csak egyedül a mi Istenünket, aki élő és uralkodik földön és mennyen és örökké. És legyünk mi is jelenek, hogy Isten legyen a mi életünkben az első, akit követünk és akihez hűségesek maradunk minden körülmények között, mert ő üdvözíteni akar bennünket, és egy olyan országot akar adni, ahol nem lesz vége, és ahol örök öröm lesz, adj az Úr, hogy ott lehessünk mindannyian. Köszönöm a figyelmet!
Kedves gyülekezet, drága testvéreim! Kiváltság a számunkra, hogy az év első szombatját veletek tölthetjük, és együtt elmélkedhetünk. Minden év kezdet egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, bizonytalan, nem? Vajon mit hoz az új év a mi számunkra? Hát ma a világ egy olyan periódusban van, amikor hát nem valami reményteljes az a jövő, sok mindent prognosztizálnak 2020-ra, nem tudjuk, hogy mi valósul meg belőle, de egy dolog felől biztosak lehetünk, az Isten ígérete felől. Ézsaiáson keresztül azt mondja az Úr, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem, szövetségem meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Elég bátorító ez? Úgy gondolom. Sátán a világot a feje tetejére állíthatja, de az Isten gondviselése és szeretete ígéretként minden nap a miénk. Bár csak igazán élni tudnánk vele. Számomra olyan figyelemfelkeltő volt, amit a felolvasásban, az adakozásra való felhívásban hallhattunk, nem? A központi kérdés ebben is a szombat volt. Mit jelent számunkra a szombat? Egy küzdelmes hét, küzdelmes befejezése, vagy a szombat nyújtja a mi számunkra azt az örömöt, áldást, azt a megnyugvást, amit Isten ebbe a napba helyezett el. Olyan időket élünk, amikor ez egy központi kérdés lesz. Mit jelent számunkra a szombat? A Biblia sokat beszél arról, hogy kik a boldogok. Nem tudom, hogy felfedeztétek-e. Nagyon sokat. Még olyan könyvekben is, amelyek hát szomorúságot, betegséget, veszteséget mondanak el egy-egy ember, egy-egy család életéről, még ott is, Jób könyvében is hatszor találjuk meg ezt a gondolatot, hogy kik a boldogok, miért boldogok, miért lehet boldog egy ember. Isten miért adta a szombatot? Miért? Hogy boldog legyen az ember, nem? Hogy boldog legyen az ember. Ha fellapozzuk Ézsaiás könyvének az 56. fejezetét, ezt találjuk az első két versben. Ézsaiás könyve 56. fejezet első és második verse, ezt mondja, így szól az Úr. Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember az, aki ezt cselekszi, és az embernek fia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. Mit mond a Biblia a szombatról? Boldog ember az, aki megőrzi. És ha szembesítjük önmagunkat ezzel az ígével, számunkra mennyi boldogságot rejt a szombat ma? Mennyi boldogságot? Mindenki maga válaszolja meg. Nyilvánvalóan ezt a kérdést. Isten a szombatot a boldogság napjaként adta. Ha a szombatban boldogságot rejtett el Isten, akkor miért nem szeretjük jobban? Miért nem használjuk ki jobban, amit kihasználhatjuk? Miért nem lelünk örömet a szombati együttlétben? Sokkal nagyobb örömet, mint ahogyan ezt eddig megéltük talán. Mi a magyarázata ennek? A Proféták és Királyok című könyvben van egy fejezet, aminek az a címe Illés lelkével és erejével. Gondolom, hogy a cím is egy kicsit visszavezet bennünket is Illés korába, de talán visszavezet ahhoz a hősi hűséghez, ami Illést jelképezte. A 116. oldalon ezt olvasom. És nagyon figyelemre méltóak ezek a gondolatok. Az ember boldogságának nagy ellensége a 4. parancsolatban foglalt szombatot különös támadások célpontjává teszi a keresztény korszak idején. Az ember boldogságának nagy ellensége. Miért gyűlöli Sátán a szombatot? Miért gyűlöli Sátán a családot? Miért? mert az Édenből hozza az ember. És Sátánnak az a terve, hogy az ember elfelejtsen mindent, amivel Isten megajándékozta őt, és így folytatja. Sátán így beszél: Isten céljával ellentétben cselekszem, követőimet felhatalmazom arra, hogy tegyék félre Isten emlékünnepét, a hetedik napot. Így megmutathatom a világnak, hogy megváltozott az a nap, amelyet Isten megszentelt és megáldott. Az emberek el fognak feledkezni róla. Kitörlöm emlékezetükből, és olyan nappal helyettesítem, amely nem hordja magán Isten hitelesítő jelét, olyan nappal, amely nem lehet jel Isten és népek között. Arra késztetem ennek a napnak az elfogadóit, hogy tulajdonítsák neki azt a szentséget, amelyet Isten a hetedik napra helyezett. Eszközeim által felmagasztalom magam. Az első napot fogják dicsőíteni, és a protestáns világ a hamis szombatot valódinak fogadja el. Azzal, hogy az Isten által létesített szombatot nem tartják meg, megvetés tárgyává teszem törvényét. Világos Sátán célja? Világosak az ő tervei? Közel jutott a megvalósításhoz? Ez a kérdés. Ahogyan itt olvastam, hogy az ember boldogságának nagy ellensége egy gonosz terve teszelt ki. Isten ezt a napot megáldotta és megszentelte. Ezt a napot különlegessé tette az ő jelenlétében. Édenben. És ma? Isten jelen van számunkra a szombatban? Ezek nem költői kérdések, kedveseim. Ez az életünk lényege. Mit jelent számomra a szombat? Mit jelent az Istennel való kapcsolatomban a szombat? A protestáns világ, azt mondja Ellen White, el fogja fogadni. A protestáns világ élen fog járni ennek a napnak a felmagasztalásában. Így van ez. Sokszor eszembe jut, amikor evangelizáltam a legkülönbözőbb helyeken, és felvetítettem diákat. Katolikus, tekintélyes emberek azt mondták, hogy a vasárnap a katolikus egyháznak a jele. Mit mondanak a protestáns nagy emberek? A vasárnap az Úr napja. Az Úr napja. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Én úgy gondolom, hogy a reformáció idején annyit szenvedett a bibliai igazságaiért a protestantizmus. Mekkora örömöt jelentett a hitáltali megigazulás. Krisztus üdvözítő kegyelme, az emberi cselekedetek, az emberi gyötrelmek helyett felismerni, hogy az üdvösség az sem nem vehető meg pénzen, sem jó cselekedetek által ki nem érdemelhető, Isten ingyen kegyelméből nyerhető el az üdvösség. Ez a világosság az egész középkori sötétséget szétoszlatta. Kegyelem által üdvösség Krisztusban. Ez volt a protestantizmus üzenete, ez volt a protestantizmus hitének az ereje, ez által juthatott el a világosság az európai nemzetekhez. Sok-sok küzdelem árán. Számomra rendkívül megrendítő az, ahogyan feljegyzések, történelmi feljegyzések megörökítették a protestáns hitet. Rendkívüli. Ellen White a Nagy Küzdelem 219. oldalán idézi G.A. Wiley-nak a könyvéből, a protestantizmus története című könyvéből ezeket a megrendítő megállapodásokat. Azt mondja, az üldözők dühe olyan volt, akárcsak a mártíroknak a hite. A reformáció utáni időszak, ugye a mártíromságnak a kora, akárcsak az őskereszténység idejéhez hasonlíthatóan, rendkívüli hitet igényelt. Nem csak férfiak, hanem törékeny asszonyok és fiatal lányok is rendíthetetlen bátorságról tettek bizonyságot. Feleségek a férjük mágiája mellé álltak, miközben azok tűzhalált szenvedtek, vigasztaló szavakat mondtak nekik, vagy zsoltárokat énekeltek, hogy bátorítsák őket. Fiatal nők feküdtek élve a sírba, mintha csak éjszakai nyugóra térnének, vagy indultak a vesztőhelyre a legszebb ruhájukban, mintha mennyegzőjükre mentek volna. Micsoda hit volt ez? Milyen mérhetetlen gonoszság nyilvánult meg abban, hogy élve eltemettek embereket? Hogy mágiára vittek csak azért, mert szabadon választották meg a hitüket az emberek? Milyen időszak volt ez? A hitnek a diadala. Milyen különös, amikor szemléljük azokat az országokat, akár Hollandiát, akár Svédországot, vagy másokat, ahol a hit ilyen áldozatokat követelt. Ha igazán belemélyedünk a történelemben, akkor azt látjuk, hogy a 30 éves háború idején 1618 és 1648 között, amely a német reformáció ellen irányult, Svédország közbelépése nélkül eltörölték volna Németországban a reformációnak az emlékét is. Svédország volt, ahol az evangélikus egyház, az államvallás menedék volt azok számára, akiket üldöztek. A reformáció fáklyáját magasra emelték. És ma? És ma? Az Origo című internetes lap megírta, hogy az advent időszakában Malmöben, a Szent Pál templomban egy új oltárképet szenteltek fel. Egy új oltárkép. A tiltott fát ábrázolja egy hölgy, és alatta két pár. Két nő és két férfi. Svédországban ma a keresztény templomban ilyen oltárkép mellett tartják az Isten tiszteleteket. Micsoda magasság és micsoda mélység, nem? Micsoda magasság és micsoda mélység. Hová vitte a protestantizmust az elmúlt évszázadok különböző eszmei áramlata? Amikor az ember van az első helyen, akkor Isten törvénye másodlagos, sokadlagos lesz. Akkor rengeteg bűnt el lehet rejteni ez alá a köpeny alá. Mert az ember, a humánum a legfőbb érték. Amikor már a társadalom határozza meg az erkölcsi értéket, akkor nagyon komoly problémák vannak. Vajon mi mentesek lehetünk a társadalom befolyásától? Minden korban megfigyelhető volt ez. ahogyan a világ a maga befolyását árasztja a vallásos közösségekben, ahogyan az emberek meghajolnak. Rendkívüli dolgok ezek. Isten azt akarja, hogy a szombat legyen egy olyan sziget az életünkben, amikor a Biblia világos erkölcsi értékeit szemléljük, amikor ezek a dolgok hatnak az életünkre, és a világ mehet arra, amerre akar. De az Isten félő élet, az kitart, az megmarad. Nem tudom, testvéreim, mennyire figyelitek a különböző gyülekezetekről szóló felhívást, amikor imádkozunk. Tudjátok, hogy ma mely gyülekezetekért imádkozunk?
Alberti és a Ceglét.
Úgy van. Alberti és Ceglét. Köszönöm szépen. Milyen jó, hogy figyelitek ezeket a dolgokat. Mit írnak ezekről a gyülekezetekről? A visszaemlékezésben, a gyülekezeti célokban. Én egyetértek azokkal bizonyos értelemben, akik a múltat kritizálják, a 60-as, a 70-es években. Egyre több olyan gyülekezetek krónikájával találkozom az ima felhívások során, hogy a 70-es, a 80-as években milyen sokan voltak a gyülekezetben, de elhaltak, elköltöztek, és válságokat élnek át. És ahogy járom a gyülekezeteket, ahogy egy-egy helyen megfordulunk, azt tapasztaljuk, hogy a gyülekezetek fogynak. Kivéve Balatonfüredet. Nehéz volt, én a magam részéről tapasztaltam jó néhány dolgot a múlt rendszerből, de a mi lélekmentésünk messze felülmúlta a mai napokat. Messze felülmúlt. Gyülekezetek szerveződtek, és lelkek ragadták meg azt a hitet, amiről a testvérek bizonyságot tettek. Lehet kritikával illetni őket, talán néha szükséges is. De hogy a gyülekezetek éltek, a gyülekezetek gondolkodása friss volt, a gyülekezetek számára a szombatok egy olyan találkozási alkalmak voltak, amikor öröm volt, nyilvánult meg. Én ebből az időből emlékszem sok olyan tapasztalatra, amikor testvérek azt mondták, hogy alig vártam, hogy szombat legyen, mert szerdán, amikor tanulmányoztam a szombatiskolát, megértettem valamit, úgy szeretném elmondani, szerettem volna már elmondani, alig vártam, hogy szombat legyen. Nem tudom, kinek a gondolatában mikor fordult meg ez utoljára, hogy alig vártam, hogy szombat legyen. Alig várt. Mit mond a Szentírás? Boldog ember az, aki a szombathoz ragaszkodik. Boldog ember az, aki a szombatot megszenteli, és az Isten közelében tölti. Boldog ember az. De mi Sátán célja? Mi Sátán célja? Ha megvizsgáljuk a történelmet, és igazán nem tudjuk megérteni a Biblia kinyilatkoztatását, ha nem foglalkozunk a történelemmel. A korai századokban az egyház úgy rendelkezett, hogy bizonyos helyeken a szombat böjtnap volt. El tudjátok képzelni, hogy a gyerekek mennyire rajongtak a szombatért? Meg az emberek maguk is. A vasárnap pedig az ünnep, a felszabadult ünnep volt. milyen könnyen siklottak át a szombatról a vasárnapra. Milyen könnyen. Hogy volt régen? Küzdeni kellett a szombatért? Vannak még olyanok, akik emlékeznek rá? A világ nem úgy indult, hogy szabad szombat volt, igaz? Nem úgy indult. Meg kellett küzdeni. Aztán jött, hogy minden második szombat szabad lett, ugye? És aztán jött, hogy minden szombat szabad lett. És amikor a dolgok visszájára fordulnak, akkor hogy fog ez történni? Hogy először talán csak egy hónapban egy szombaton kell majd menni, aztán kettő, aztán három, és aztán mindig. Mert a társadalmi célok ezt az életformát hozzák magukkal. Ezt az életformát. Mennyit panaszkodunk, hogy a pedagógusok is, a diákok is túl vannak terhelve. És mivel a családunk érintett, és az unokáinkon keresztül látjuk ezt, tudjuk, hogy így van. Hogyan lehet ezen könnyíteni? Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Úgyhogy a tantervet nem 5 napra, hanem 6-ra kell elosztani. És már is könnyebb. Már is kevésbé. Minden elhajlás, amit a történelemben látunk, hogy a Bibliától elhajoltak az emberek, mindig praktikus okok váltották ki ezeket az elhajlásokat. Mindig. Mindig. Nem lesz ez másképp az utolsó napokban sem. Praktikus okok miatt fognak bizonyos dolgok megváltozni. És a nagy kérdés, hogy a békesség ideje elégséges-e ahhoz, hogy ezekre az időkre felkészüljünk. Ez a nagy kérdés, ami számunkra. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos nekünk ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Én a magam részéről teljesen elfogadom azt, amit a prófétaság lelke mond. És ő pedig ezt mondja. Nincs messze az az idő, mikor minden ember próbára lesz téve. Testvér, tudod? Nincs messze ez az idő, próbára leszek téve én, te és mindannyian. És ez az idő nincs messze. Ránk akarják majd kényszeríteni a hamis szombat ünneplését. Választani kell Isten parancsolatai és az emberi parancsolatok között, akik lépésről lépésre engednek a világ igényeinek, és alkalmazkodnak szokásaihoz, azok inkább meghódolnak a hatalmasságok előtt, mint sem kitegyék magukat gúnyolódásnak, bántalmazásnak és börtönnek, vagy halálbüntetésnek. Akkor az arany külön válik a salaktól, világosan meg lehet majd különböztetni az igaz kegyességet annak látszatától és hamisítványától. Sok csillag, akiknek ragyogását megcsodáltuk, eltűnik a sötétben. Akik magukra vették a templom ékességét, de nem öltözték fel Krisztus igazságát, azok mezítelenség rutságában fognak megjelenni. Mit mond? Akik lépésről lépésre engedtek a világ igényeinek, alkalmazkodtak a szokásaikhoz. Számomra egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, zavaró volt az elmúlt néhány hét. Mindenki mindig a adventi várakozásról beszélt. Mi nem a karácsony adventjét hordjuk a nevünkben, hanem Krisztus második eljövetelének az adventjét. És némely esetben úgy látom, mintha már túljutottunk volna a világon, már annyira fontos a karácsonyi advent a számunkra. akik lépésről lépésre engednek a világ kívánalmainak. Alkalmazkodnak szokásaihoz. Azok a megpróbáltatás idején nem rendelkeznek olajjal. Nem rendelkeznek azzal az erővel, ami az isteni iránti hűséget biztosítaná a számukra. Nincs messze az az idő, amikor ez szebbtől szembe tapasztalni fogjuk majd. Ha ez a helyzet, ha ilyen a helyzet, akkor mit tegyünk, mikor mindezeket látjuk? Sátán azt mondja, est kétségbe lázadj fel, nem? Minden korban ez volt az ő javaslata. Est kétségbe is lázadj fel. De miről beszél Dániel könyve? Isten a történelem ura. Oltalmazó kezét fölötte tartja. És számomra vigasztalóak ezek a gondolatok, amit a proféta mond. A pogány Afrikában, Európa és Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában, a tenger szigetein és a föld minden sötét sarkában Isten készenlétben tartja választott gyermekeit, akik előtűnnek majd a sötétség közepette, és világosan megmutatják a hitehagyó világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye megtartásának. Már most is megjelennek minden nemzet, minden nyelv és nép között. Mit mond? A pogány Afrikában, Európában, Dél-Amerikában, Kínában, Indiában, a szigetvilágban Isten ott tart embereket. Én sokáig nem tudtam mit kezdeni egy példázattal. És nem értettem igazán, miért mondta el Jézus a 11 órás munkásoknak a példázatát. Miért az utolsó egy órában hív el Isten embereket? Miért? Mert a korábbiak belefáradtak. Belefáradtak a dolgokba. Sokan, akik felöltötték a szentély díszeit, csillagokként tündököltek, sötétségben fognak találtatni. Kellően figyelmeztető ez? És Isten friss embereket, olyan embereket hív el, akik nem tanulták meg a megalkuvás és a meghunyászkodásnak a leckéit. Akik ugyan egyszerűek, de hűségesek. Az az egyszerű hit, ami őket vezeti, az legyőzi a világot. Erővel ruház fel embereket. Mindenhol. Mindenhol. Én azt tapasztalom, hogy bízhatunk az Isten ígéretében. Bízhatunk a romok felépítésében. És bízhatunk abban, hogy Isten megőrzi az övéit, és diadalra vezeti az ő népét. Diadalra. Ez az én reménységem. Ez az én meggyőződésem. A nagy kérdés az, mit tegyünk, amikor azt látjuk, hogy a családunkban, a környezetünkben látjuk, hogy emberek alkalmazkodnak a világhoz, a világ szokásaihoz. Mit tegyünk? Sátán két dolgot javasol. Es kétségbe, támadj rá. És ez segít? Valaha is segített az ilyesmi? Mit tanácsol Isten? Azt mondja. Ma senkinek is érjelje megszámolni Isten népét, hanem legyen mindenkinek szíve, mélységesen együtt érző szíve, olyan, mint Krisztusé, amely vágyik megváltani az elveszett világot. Fentebb idézi Illéskorát, amikor Illés úgy érezte, hogy egyedül maradt. De nem találjuk feljegyezve azt, hogy Illés sorba megkérdezte volna Izrael fejedelmeit, Izrael népét, megcsókoltad a Baált? Térdet hajtottál Baál előtt? És amikor Illés úgy érzi, egyedül maradtam, akkor az isteni felelet mit mond? Én meghagytam 7000-et, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Akik nem csókolták meg. Én meghagytam. Én megőriztem. Amikor te úgy érezted, hogy egyedül vagy, én feljegyeztem 7000 lelket, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Mit mond a proféta? Ma senki ne kísérelje megszámolni Isten népét. Senki. Hanem legyen mindenkinek a szíve mélységesen együttérző. Olyan, amilyen Krisztusé, amely arra vágyik, hogy megváltsa az embert. Erre van a leginkább szükségünk ma. És amikor rossz dolgokat látsz, akkor érez úgy, mint Krisztus az elveszett világját. Kérláld, bátorítsd, és imádkozz azért, akit az élet sodor magával. Sátán hihetetlen erőfeszítést tesz. Mint ordító oroszlán jár a gyerekek között. Nem megdöbbentőek azok a dolgok, amikre lehet hallani? Hogy egy diák azért, mert rosszabb jegyet kapott, összeszurkálja a tanárt. Egy másik lány fogja és hátulról leszúrja az iskolatársát. Hol vannak a gyerekeink, az unokáink? Milyen veszélyek között élik a mindennapjaik? Milyen világ ez? Itt az ideje, hogy komolyan vegyük a szombat áldását. Értékeljük ezt a napot. Értékeljük azt, hogy Isten közel akar jönni. Meg akar erősíteni. Meg akar vigasztalni, és erőssé tenni a hitünket. A Bibliában van két olyan feljegyzés, amin én sokat töprengek. Amikor Jézus beszél a tanítványoknak a hit diadaláról, akkor a tanítványok magukra veszik Jézus szavait, és mit kérnek Jézustól? Növeld a mi hitünket. Nem kellene szombatonként Istenhez kiáltanunk, és azt kérni, növeld a mi hitünket. Növeld. És amikor az apa odaviszi az ő gyerekét Jézushoz, és Jézus azt mondja, hogy ha hiszed, meggyógyul a gyereket. Ha hiszed, a fájdalmad örömre fordul, és meggyógyul a te gyereked. És mit mond az apa? Hiszek, Uram, légy segítségemre az én hitetlenségembe. Megérezni azt, hogy az emberi erő kevés, és igénybe venni az Isten által nyújtott lehetőséget. Ez a megoldás. Az egyetlen megoldás. Isten ott áll az övéi mellett, hogy áldjon, hogy erőssé tegyen, hogy üdvösségre vezessen. Milyen jó lenne, testvéreim, ha száműzni tudnánk magunk közül Kainnak az életszemléletét. Hogy gondolkodott Kain? Hát őrizője vagyok én az én atyám fiának. És ha az én atyám fia másképp tesz, mint ahogy én gondolnám, akkor lehajtjuk a fejünket. És milyen jó, amikor az Úr megkérdezi, hogy miért? Miért? Amikor Isten azt akarja, hogy gondold végig az életedet. Gondold végig. Ma, amíg tart a kegyelem, amíg Isten kéllel, amíg a Szentlélek munkálkodik az emberi elmében és a szívben, amikor Isten igéje a kezünkben van, használjuk ki ezt az időt. Titokzatos évnek tűnik 2020. Az egész világ arra figyel, mi történik Vatikánban, mi történik Szíriában, mi történik Irakban, mi történik itt, és mi történik ott. És a kép nem látszik túlzottan reményteljesnek. De ha egyek, és a halmok megrendülnek, bármi történik, Isten azt mondja, az én irgalmasságom el nem távozik. Az én szeretetem nem fogy el. Elég ez 2020-ra, kedvesem. Elég, bizony. Elég. Bár csak igazán a szívünkbe tudnánk ezt rejteni. És megtalálnánk azt a boldogságot a teremtés és a megváltás emlék ünnepében, amit Isten elrejtett benne. És bárcsak, hogy is olvastad, atyám fia? 2020-ban legyünk igazán adventisták, ugye? Hát legyünk. Adja Isten, hogy azok legyünk, az ő kegyelme áll.